Szent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A mai napon elkezdődött a házasság hete. 18. alkalommal rendezik meg a házasság hetét a keresztény egyházak és civil szervezetek széleskörű összefogásával. Közölték a szervezők a február 9-e és 16-a közötti rendezvény sorozatról. Mint írták, idén már több mint 60 településen majdnem 200 programmal várják a szervezők az érdeklődőket, határon innen is túl. Az országos rendezvény sorozat eseményeinek fókuszába most a házastársak közötti kommunikáció került. Miként alakítható ki az őszinte és bensőséges kommunikáció, hogy a különbségek, konfliktusok, félreértések megoldhatóvá váljanak, és a házasság fejlődő és kölcsönös elégedettséget nyújtó kapcsolat legyen. Magyarországon idén a hét mottója: beszélgessetek a házasságotokért. A házasság hete országos programon keresztül a szervezők arra szeretnék bátorítani a párokat, hogy vállaljanak aktív szerepet kapcsolataik megújításában és a kommunikáció elmélyítésében. Széleskörű összefogással megújult a Pilis Csabai Páduai Szent Antal Általános Iskola Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola alsó és felső tagozatosainak udvara, és kibővült az oktatási intézmény művészetoktatási épülete. A megújult épületet és iskolaudvart a Székesfehérvári Egyházmegye képviseletében Spányi Antal megyés püspök áldotta meg. A projekt záró rendezvényen jelen volt Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi ügyekért felelős államtitkára is, aki beszédében kiemelte: a katolikus oktatási intézményekben nagyon fontos, hogy a pedagógusok jó körülmények között végezhessék munkájukat, és megkapják ugyanazt a támogatást, amelyeket az állami iskolák. A kormány az elmúlt másfél évtizedben az egyházi vezetőkkel együtt mindent megtett, hogy segítse a katolikus iskolákat, és javítsa az oktatás körülményeit, emelte ki az államtitkár. Mátraverebélyi Szentkút nemzeti kegyhelyen új urnatemetőt hoztak létre a Kálvária kápolna 2024-es újjáépítése során. A 456 férőhelyes temetőbe 10 évre lehet megváltani a helyet, saját részre vagy családtagok számára. A közelmúltban változott és vált egyértelművé az a szokás, hogy már nem csak a koporsós temetést engedélyezi a katolikus egyház, hanem a hamvasztást is. Ha ugyanis nem a föltámadás tényének tagadásából származik az elhamvasztás szándéka, akkor teljes mértékben engedélyezett. Ugyanakkor a hamvak otthonvaló tárolását vagy azok szétszórását kifejezetten tiltja az egyház. Annak méltó helyen való elhelyezését javasolja, búcsúztatással egybekötve. Erre pedig most már a Mátraverebély Szentkúti Katolikus Nemzeti Kegyhely urnatemetője is lehetőséget ad a helyi ferences szerzetesek együttműködésével. A digitális állampolgárság alkalmazással csaknem 200 állami weboldalra lehet belépni, ilyen például az ESJA is, ahol az adónk 1%-át tudjuk felajánlani, közölte a kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki biztos. Itrai Zsolt hangsúlyozta, Magyarországon több mint 53 000 civil szervezet működik, tagjaik nagyon értékes munkát végeznek, közösségeket képviselnek, programokat szerveznek, őrzik a hagyományainkat. Adónk 1%-ának felajánlása minden évben egy jó lehetőség arra, hogy támogassuk a számunkra fontos civil szervezeteket vagy egyházakat. Ez nagy segítséget jelent nekik a mindennapi működésükhöz, mondta a miniszterelnöki biztos. Végül a hétfői időjárásról. A Dunántúl nagyobb részén erősen felhős borult lesz az ég, másutt derült vagy gyengén fátyol felhős napos idő várható, csapadék nem lesz, de délnyugaton szitálás előfordulhat. A délkeleti szél gyenge, mérsékelt marad. Hétfőn a legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 9 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A Képmás magazin január-februári összevont számában találkozhatnak Nagy Katica színésznővel, Nedecki Júlia hegymászóval és Dallas Jenkins-szel, a The Chosen író rendezőjével. A 148 oldalas labból megtudhatjuk, érdemes-e tanulni 50-en túl, és barangolhatunk Wells tájain vagy a Szent Anna tónál. Olvashatunk a kastélyról, amelyet több mint 100 éve az irgalom működtet, és egy másikról, ahová visszatérhetett tulajdonosának unokája Tisza Ilona. Keresse a januári-februári képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás. Oldalon. Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, műsorismertetésünk következik, de előbb a stábról a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Singovics Andrea lesz a nap folyamán, a technikai pultnál pedig Kvasinger Jenő és Fehér József ül. A rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. Nézzük, mi vár ránk a folytatásban. Hamarosan kérem a következőt című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd útinform híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak, ezután a nap verse hangzik el. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk. 7 órától Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek és Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkat sugározzuk. Ebben Szent Skolasztika életéről dr. Katona István nyugalmazott segédpüspökatya beszél. 7.50-től Cseppelényi György boldog beavatásáért imádkozunk, a napi mája és programajánló zárják majd ezt az órát. 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel a játékidő előtt. Tartsanak velünk, érdemes!
Thank you. készül, nem jön befelé fény. Az ablakon túl már elsötétült minden. Csak te láthatsz ilyennek. Ez vagyok én, épp most jöttem elő. Mikor minden láthatatlan, én akkor élek. Mikor elsötétül minden, én tündökölök. Lemenő napnak vörös a széle, átitatja az estét, de annak is vége. Csak te virraszt az éjjel, és én csak ilyenkor jövök elő. Mikor minden láthatatlan, mi akkor élünk. Mikor elsötétül minden, mi tündökölünk. Ha minden láthatatlan, csak akkor látszunk. Csak te, csak én, csak mi maradtunk.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben ez alkalommal általánosságban a koleszterin szintről, valamint az örökletesen magas koleszterin szintről beszélget dr. Bajnok László endokrinológussal, a Pécsi Tudományegyetem klinikai központjának első számú belgyógyászati klinikájának egyetemi tanárával, anyagcserebetegség specialistával, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Familiáris hiperkoleszterinémia hetet rendeztek, szerveztek a Pécsi Tudományegyetemen. Ezen gyakorlatilag a magas, örökletesen magas koleszterin szint volt a központi téma, annak oka, következménye és a különféle kezelési módjai. A magas koleszterin szintről meglehetősen sokat tud már a civil nagyközönség, én azonban úgy vélem, hogy nem lehet erről elégszer beszélni, hiszen a tudomány újabb és újabb felismerésekre tesz szert, és ez azt is jelenti, hogy módosulnak a kezelések is. Tulajdonképpen melyek azok az alapvető ismeretek, amelyekre felhívnám most a hallgatóság figyelmét? Egyáltalán mit kell tudnunk a koleszterinről?
Előtte talán annyit elmondanék, hogy volt a pécsi kardiogé napok rendezvénysorozat, ami a kardiogé rehabilitáció kongresszusával együtt történt, és ennek kapcsán fókuszban volt a koleszterin probléma, mint az érelmeszesedés megelőzésének egyik alapvető pillére. Hát maga a familiális hiperkoleszterinémia az egy a 250-es gyakoriságú betegség Magyarországon is. Tehát a genetikai betegségek között gyakori, de nem egy gyakori betegségről van szó. De ez a koleszterin probléma jéghegyének a csúcsát képviseli.
Ugye sokféle örökségünk van, de hát ez nem tartozik éppen a legszimpatikusabb örökségek körébe, de mégis beszélni kell róla, mert hogy miért?
Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ebből a betegségből, ebből az egy gén által meghatározott magas koleszterin szintből, még egyszer familiális hiperkoleszterinémia, vagy FH-nak rövidítjük, ebből fejlődtek ki azok a modern koleszterin csökkentő gyógyszerek, amelyek sokkal, de sokkal szélesebb körben használandók, vagy használandók lennének, mert majd erről is beszélünk, hogy körülveszi a koleszterin csökkentést egy olyan negatív előítélet, aminek az alapja nagyjából irreális. A familiális hiperkoleszterinémia esetén az átlagnál lényegesen magasabb a koleszterin szint, ez korán kezdődik, tehát már gyermekkorban kimutatható, és a pusztító hatása az sokkal nagyobb.
Ez azt jelenti gyakorlatilag ugye, hogy szűkül az ér, vagy messzesedik az ér, vagy zsírosodik az ér.
Ez egy több lépcsős folyamat, aminek révén magas koleszterin tartalom úgynevezett plakkok alakulnak ki a verőerek, artériák belfelszínén, és ennek a folyamatnak a fő fűtőanyaga, de hát nem passzívan épül be, hanem egy gyulladásos folyamat révén. Arról van szó, hogy a koleszterin nem magában kering, mint egy zsíradék a keringésbe, hanem össze van szerelve ilyen apró kis részecskék, ilyen kis nanogömbökként kell elképzelni őket, amiben benne van a koleszterin. És az érbelfelszín, az az alatti gyulladásos sejtek ezt felveszik, ettől tönkre mennek, egy nagyon furcsa, bonyolult interakció zajlik éveken keresztül, aminek hatására kialakul igazából az elzsírosodás az első, és ezek a plakok megrepedésre hajlamosak, szív, illetve agyinfarktust okozva, aztán később szűkületeket. A messzesedés az egy következményes folyamat a hegesedésnek a eredményeként jön létre.
Tehát tulajdonképpen a koleszterinről, ha beszélünk, akkor azonnal arra kell gondolnunk, hogy van egyfajta szabad áramlás az érben, avagy nincs?
Az a helyzet, hogy a máj elválasztja ezeket azért, hogy zsírokat juttasson a perifériás szöveteknek, kiválasztja magából ezeket a koleszterin tartalmú részecskéket, partikulákat, és ezek keringenek és vesznek részt például a szövetek táplálásában, illetve visszafelé van egy áramlás. Tulajdonképpen a méregtenyítés folyamata erek felől a máj felé haladva tehermentesíti a szöveteket. Ennek ez a mechanizmusa.
Egészségügyi perceinkben ez alkalommal dr. Bajnok László endokrinológust, egyetemi tanárt, anyagcserebetegség specialistát kérdezte Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztője a koleszterin szintről. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Válogatás az Útinform ma érvényben lévő híreiből. A 4-es főúton Törökszent Miklós elkerülő szakaszán a 120-as kilométernél megváltozott a forgalmi rend az M4-es autóút építése miatt a járműveket a Törökszent Miklós kelet csomópont nemrégiben megépült szakaszára, valamint közeli alsóbrendű utakra terelik, figyeljék a táblákat. Szintén a 4-esen Kisújszállás elkerülő szakaszán a 142-es és 144-es kilométernél hídépítés és közműbekötés miatt a félútpályát lezárták. A 25-ös főúton Szentdomonkos térségében a 47-es és az 50-es kilométer között tart még a burkolatfelújítás, a főútat lezárták, a forgalmat továbbra is elterelik. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
A fagyos reggel után napos időnk lesz. Kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárással tájékoztatjuk Önöket. Ma a Dunától keletre sok napsütésre van kilátás, a Dunántúlon viszont felhősebb lesz az ég. Borult tájakkal is találkozhatunk. Kezdetben délnyugaton néhol gyenge ónos eső előfordulhat, majd délután és este a nyugati-délnyugati határ közelében kisebb havas eső hószálingózás is kialakulhat. Csak néhol élénkülhet meg a délkeleti szél. Keleten pára köt képződött, reggel mínusz 10 és plusz 1 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, a derültebb tájakon lesz a leghidegebb, majd napközben 2-9 fokra számíthatunk. Kedden nyugaton, délnyugaton lesz erősen felhős, borult az ég, máshol a napsütésé lesz a főszerep, számottevő csapadék sehol sem várható, a Dunántúlon és délen helyenként megélénkül a délkeleti szél, ismét fagyos lesz a reggel, északon, északkeleten a fagyra érzékeny helyeken akár mínusz 10 fok alá is lehűlhet a levegő. A legmagasabb hőmérséklet 4 és 9 fok között alakul. Szerdán egy magassági hidegcsepp hatására a keleti és az északkeleti tájak kivételével mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet, beborul az ég, a Dunántúlon helyenként vegyes halmaz állapotú csapadék is kialakulhat. Többfelé élénklökések kísérhetik a délkeleti szelet, kora délután 2 és 9 fok közötti értékeket mérhetünk. Csütörtökön helyenként, pénteken többfelé fordulhat elő vegyes halmaz állapotú csapadék, lehetnek olyan tájegységeink is, ahol havazhat. Az említett napokon helyenként élénk lehet a keleti-délkeleti szél, délutánonként 1-8 fokot mutathatnak a hőmérők. Orvos meteorológia, ma a front nem lesz felettünk, de a hideg reggeli órákban felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi panaszok, valamint sajoghatnak végtagjaink. Ahol megélénkül a szél, ott az érzékenyek körében fejfájás, ingerlékenység és nyugtalanság is jelentkezhet. Egyeseknél migrén, dekoncentráltság, tompaság, vérnyomás problémák és keringési panaszok is előfordulhatnak a délelőtti órákban. A felhősebb, borongósabb tájakon élők lehangoltak, kedvtelenek lehetnek, a naposabb tájakon élők hangulata, közérzete viszont javulhat. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk vitaminos zöldségeket, gyümölcsöket, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Közlekedés meteorológia, ma kezdetben délnyugaton néhol gyenge ónos eső előfordulhat, majd délután és este a nyugati-délnyugati határ közelében kisebb havas eső hószálingózás is kialakulhat, emiatt az említett tájakon számítani kell nedves, vizes, csúszós, kezdetben akár síkos, jeges útszakaszokra is. Máshol viszont száraz utak várják a közlekedőket, kora reggel elsősorban keleten pára köd okoz átmenetileg korlátozott látási viszonyokat. A naposabb tájakon és időszakokban érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni, érdemes több időt járművünkre fordítani indulás előtt. Vezessünk óvatosan az útviszonyoknak megfelelően, tartsunk nagyobb követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk. Időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
Tüled ébredtem, tűzött bennem az igazit láttam, de lehet, hogy tévedtem. Még egyszer látni akartam az arcod, de csak régi képekről.
kell. Mikor elmentél, tudod, elvittél egy darabot a szívemből. Én belehagom, mert így várok rád. Én megpróbáltam, próbáltam más szeretni, aztán feladtam, mert másokból van olyan sok, de belőle csak egy van. Hiába hívlad, már nem énekel, bár is tudnám, hogy téged is érdekel. Próbáltam másokat, de feladtam, de láttam, belőle csak egy van. Hiába hívlad, már nem énekel, bár is tudnám, hogy téged is érdekel. Próbáltam másokat, de feladtam, de láttam, belőle csak egy van. Tudod, belőle csak egy van. Tudod, még mindig kattogok rajtad, téged látlak mindenhol. És én bármit is hazudok másnak, minden dal rólad szól. Egy újabb fájdalmas leckét adtam tőled az életből. Mikor elmentél, tudod, elvittél egy darabot a szívemből. Én behalok, mert így várok rád. Én megpróbáltam, próbáltam más szeretni, aztán feladtam, mert másokból van olyan sok, de belőle csak egy van. Hiába hívlak, már nem érdekel, bár csak tudnám, hogy téged is érdekel. Próbáltam másokkal, de feladtam, beláttam, belőle csak egy van. Hiába hívlak, már nem érdekel, bár csak tudnám, hogy téged is érdekel. Próbáltam másokkal, de feladtam, beláttam, belőle csak egy van. Már nem érdekel, bár is tudnám, hogy téged is érdekel. Próbáltam másokat, de feladtam, beláttam, belőle csak egy van.
A nap verse.
Rakovszky Zsuzsa, Vissza út az időben. Mikor részgyűrű voltam, tűzbe dobtak, mikor vakmacska felmosó vödörbe. Király voltam, hóhér kezére adtak, övcsat, 5000 évre lemerültem a földbe. Esernyőnyél karokkal, golyvás nyakkal guggoltam a sárszínű folyónál, legyek felhőiben. Kövön lepényt sütöttem egykedvűn, még a holtak száz számra úsztak el a napban égő vizen. Öreg asszony is voltam, csak ődöngtem egész nap hálóinkben, a falnak sérelmeim soroltam. Rablók oroszták el megsárgult kombinémat, fél paprikámat, még gyufát vettem a boltban. Égő házban vizes dézsába fultam, az ütközetben ott hagytam a lábam, zsarnok anyám árnyékában fakultam. Disznók faltak föl egy parasztudvar porában. Mindig sűrűbb sötétekbe fúródtam, egész az idő pereméig estem, mintha vonatból éjjel. Nem láttam már, csak szórtan derengő létezőket, de még ott is kerestem a célt, okot vagy bűnt, ami miatt, de végül ott sem volt semmi. Csak valami fal. Azon túl csak a semmi, azon innen a kék űr lassan kiégő csillagaival.
Rakovszky Zsuzsa Visszaút az időben című versét Havas Judit előadásában hallották. Rakovszky Zsuzsa, Kossuth Díjas magyar író, költő, műfordító, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. Sopronban született 1950. december 4-én. A soproni Martos Flóra gimnáziumban érettségizett 1969-ben.
Egyetemi tanulmányait Debrecenben kezdte, majd a második évtől Budapesten folytatta, magyar-angol szakos tanári diplomát szerzett. 1975 és 78 között az Ellami Gorki könyvtárban, 78 és 81 között az ELTE angol tanszékének könyvterében volt könyvtáros, 1982-től 86-ig szerkesztő a Helikon kiadónál. Azóta szabad foglalkozású fordításokból él. 1997. szeptemberétől szerződéses munkatársként egy évig részt vett a Beszélő szerkesztésében. 1988-tól 4 hónapig a Soros Alapítvány költészeti ösztöndíjasa volt Londonban. 1990-ben az Iowai Nemzetközi Írókongresszus, majd 1994-ben a Poetry International vendége. 1974-től 81-ig volt házas, 92-ben született fiúgyermekét egyedül nevelte fel. Sopronban él, elsősorban angol, amerikai költőket és prózát fordít, verseit kezdetektől fogva általános kritikai elismerés fogadta.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Vasárnapi adásunk témája: az emberi teremtést nem fogja kiváltani a mesterséges intelligencia, de hogyan éljünk vele? Beszélgetés Nyírő András szociológussal, történésszel, a Jókai Labor projekt vezetőjével, a mesterséges intelligencia nevelésben való felhasználásáról és az ezzel kapcsolatos vatikáni állásfoglalásokról.
Friss információ, nemrég adtunk hírt arról, hogy a Hittani Dikasztérium, illetve a Nevelés és Kultúra Dikasztérium egy közös jegyzéket adott ki éppen ezzel a témával kapcsolatban, hogy mik azok a szempontok, amelyek alapján érdemes, kell, vagy éppen nem szabad használni a mesterséges intelligenciát. Azért beszélgetünk Nyírő Andrással, mert egy olyan projektet vezettek be, hoztak létre Magyarországon, amely azt célozza éppen, hogy akár középiskolásoknak, vagy általában a nevelésben hogyan lehet a mesterséges intelligencia bevonásával közelebb vinni akár a szép irodalmat is, legyen az a 19. század, jelesül Jókai.
Igen, nekünk ez egy nagyon fontos kérdés volt, hogy mit lehet kezdeni a mesterséges intelligenciával. Akkor, amikor elkezdtük ezeket a fejlesztéseket egy évvel ezelőtt, amikor kijött először a ChatGPT az új szolgáltatásaival, és mindenki számára elérhető lett ez a technológia, így létrejött egy új intelligencia, ami nem szerves alapon, nem biológiai alapon jött létre, hanem gépek hozták létre, szilikon alapú, és hát ez egy kicsit olyan, mintha tulajdonképpen egy másik világ küldöttével beszélgetne az ember. És hogy mi lesz így velünk? Hogyan lehet így haladni? Nekem ilyenkorú gyerekeim vannak, mit fognak ezek csinálni a munkaerőpiacon? Tehát ezek a kérdések, nem azt mondom, hogy motoszkáltak, hanem inkább robbantak szét az ember fejében, amikor ezt elkezdte használni. És hát az a kérdés, hogy mit lehet avval kezdeni, hogy itt van ez az új technológia, mit tudunk mondani a gyerekeinknek. Tehát alapvetően ez volt a fő kérdés, és hát így nagyon kapóra jött az, hogy a Petőfi Media Groupnak az egyik feladata az volt, hogy a Jókai évre készüljön föl, ugye most idén 200 éves, most van a bicentenárium a Jókainak, és tulajdonképpen így adódott, hogy Jókai, aki a jövő század regényét írta, aki teljesen nyitott volt az új technológiákra és az új világra, és fantasztikus elképzelései voltak, Vernével vetekedő víziói, hogy őt mutassuk meg mesterséges intelligenciával, és nézzük meg azt, hogy ha Jókai találkozik a mesterséges intelligenciával, akkor mi fog történni.
És mi történik?
Ugye az első dolog, amit megpróbáltunk összerakni, az az, hogy hogy néz ki az, hogyha egy ilyen mesterséges intelligencia modellbe belehelyezzük Jókai regényeit, és elkezdünk beszélgetni ebben a modellel. Ez tulajdonképpen viszonylag gyorsan elérhetővé vált ez a technológia, tehát egy fél év alatt ezt megnyitott az OpenAI, a ChatGPT, és lehetővé vált az, hogy akár egy egyszerű előfizetéssel is több könyvet vagy anyagot föltöltsünk, és utána erről beszélgessünk. És elindult egy párbeszéd, ami nagyon-nagyon érdekes volt. Nekem az egyik első kérdésem az az volt, hogy mit gondol a mesterséges intelligencia, hogy olvassák-e a mai gyerekek, a mai fiatalok Jókait, vagy mi a véleménye. És azt gondoltam, hogy fogok majd kapni valami lila kedves mesét arról, hogy igen, Jókai mennyire fontos, stb., de nem, hanem egy nagyon árnyalt képet kaptam. Azt kaptam, hogy amit egyébként én magam is gondolok, hogy nagyon nehéz olvasmány a mai fiatalok számára, egy másik nyelven íródott, nagyon sok a tájleírás, hiszen akkor még nem volt mozgókép és fotó, tehát az emberek avval szórakoztak, hogy ezeket a szövegeket olvasták, de ma már sokkal gyorsabbra vágyunk, de ugyanakkor ezek a romantikus szövegek, ezek nagyon alkalmasak arra, hogy a fiatalokhoz közel hozzuk őket, mert tele vannak érzelmekkel és kapcsolatokkal, pont azokkal a témákkal, amik nekik fontosak. Ezt így egy válaszban megjött. Hát erre én úgy éreztem, hogy ez már nagyon érdekes, tehát hogy ezzel szívesen együtt vagyok és gondolkozom, és onnantól fogva gyakorlatilag egy ugyanolyan interjút készítettem, mint amiben mi most vagyunk. Elkezdtem kérdezgetni a ChatGPT-t, hogy akkor hogyan? Tehát hogyan tudnánk közelebb hozni, mik ezek az érzelmi szálak, és szépen kibomlott egy teljesen más olvasata a Jókai regényeknek, mint amit én mondjuk az általános iskolában tanultam. És ebből lehet egy hatalmas nagy szövegkorpusz, szépen kigyűjtöttem ezeket a szövegeket, a kollégáimmal ezt együtt átnéztük, és utána arra gondoltunk, hogy ha ez a képi világ ilyen nehézkesen jön át szövegben, akkor nézzük meg, hogy a mesterséges intelligencia mit tud csinálni. És arra kértük a rendszert, hogy a Jókai leírásai alapján készítsen képeket. Mondjuk 18. századi vagy 19. századi festőknek a stílusában. És akkor elkezdtünk tovább gondolkozni, hogy mit lehetne csinálni, itt már magyar tanárokkal közösen egy nagyon izgalmas műhelymunka alakult ki. A magyar tanárok számára ugye rögtön az első kérdés az az volt, hogy miben tudja könnyíteni a munkájukat a mesterséges intelligencia. Milyen programot, milyen tanmenetet tudna írni, milyen ötleteket ad. És a kollega ezt ki is próbálta, és azt mondta, hogy tulajdonképpen nem rossz az a tanmenet, amit elkészített a ChatGPT, de az a helyzet, hogy azért ebben a formában nem lenne tanítható. Ugye a gyakorlatban, tehát ő egy gyakorlati ember, aki nem tudom, 15-20 éve tanít magyart, egy elit gimnáziumban, egyébként egy egyházi gimnáziumban, és azt mondja, hogy hát ez azért így nem tanítható, és akkor elkezdett rajta dolgozni, elkezdett rajta gondolkozni, és tulajdonképpen ezt a mintatantervet, amiben benne van a, egyrészt a ChatGPT használata, másrészt sok más multimédiás dolog, de akár olyan ötletek is, hogy hogyan lehet játszani Jókai kapcsán mindenféle számítógép nélkül, ebből összeállított egy tanmenetet, és most ez is elérhető a weboldalunkon. Tehát összeállítottunk egy olyan weboldalt, ahol ennek a képes összeállításnak az összes képét lehet látni, és egyébként lehet látni hozzá azt is, hogy a felhasználók, a tesztelők milyen kommenteket írtak hozzá, ami szerintem sokkal érdekesebb, mint maguk a képek. Másrészt pedig összeállítottunk egy saját GPT-t, egy mesterséges intelligencia programot, amin keresztül lehet beszélgetni és kérdéseket föltenni egy olyan mesterséges intelligencia programnak, amelyik 10-15 Jókai regényt ismer nagyon alaposan. Úgyhogy ebből áll a weboldalunk, és ez a kísérlet, amit összeraktunk.
Élesben kipróbálták ezt, vagy ez még tesztfázisban van?
Kipróbáltuk, a szolgáltatás elérhető az interneten, és ennek alapján ilyen teszt tanításokat folytattak, és hát gyakorlatilag azóta nagyon sok visszajelzést kapunk az egész szolgáltatásról. Nagyon sokaknak megindította a fantáziáját ez a lehetőség, hogy a mesterséges intelligenciához hogy érdemes viszonyulni. Tudnék, az alapvető probléma az mégiscsak az, hogy az iskolákban, de a munkahelyeken is egy nagyon súlyos kérdés az, hogy mi legyen a viszonyunk ehhez a mesterséges intelligenciához. És itt jön a Vatikánnak az állásfoglalása, ami számomra nagyon fontos, és tulajdonképpen egy kicsit erre szeretném volna helyezni a hangsúlyt, hogy ennek egy olyan példát mutatni, ami valóban gyakorlatilag itt van. Tehát az állásfoglalás az tulajdonképpen arról szól, hogy ez egy eszköz, nem egy másik élőlény, nem egy ember, nem valaki, aki fölöttünk van, akinek nagyobb a tudása, akivel nekünk versenyezni kéne, ez a mi asszisztensünk, egy segédlet, egy eszköz, egy ugyanolyan segédlet, mint régen az írógép volt, később a Google volt, vagy a számítógép, a Word, egy eszköz, ami hatékonyabbá tudja tenni a munkánkat. De nekünk kell uralni, a mi javunkat kell szolgálni. Ez a vatikáni álláspontnak számomra a legfontosabb üzenete. És tulajdonképpen ezt próbálom mondani azoknak, akikkel együtt dolgozunk, vagy akik érdeklődnek az iránt, hogy hogy érdemes ezt használni. Tehát ebből az is következik, hogy én nem feltétlenül értek egyet azokkal, akik azt mondják, hogy tiltani kell ezt a dolgot. Tehát sokan egyetemeken is vannak ilyen állásfoglalások, hogy ne foglalkozunk vele. Ez szerintem nem vezet sehova. És a Vatikánnak is tulajdonképpen egy nagyon fontos mondása ezekben az állásfoglalásokban, egy nagyon fontos mondat, hogy ez elkezdődött, ezt nem lehet visszatekerni a palackba. Tehát itt van velünk ez a mesterséges intelligencia, mindenkinek a telefonján ott van, nem lehet megkerülni. Tehát lehet egy darabig tiltani, lehet védekezni ellene, de sokkal jobb az, hogyha megtanuljuk azt, és megtanítjuk a gyerekeinknek azt, hogy ezt hogyan kell használni.
Mi a neve a projektnek?
Jókai, tehát ugye ebben van egy kis szójáték, mert jók után tettünk egy pontot, és így az AI, a mesterséges intelligencia angol rövidítése tulajdonképpen kiadja azt, hogy itt egy olyan projektről van szó, ami Jókai műveit mutatja, de a mesterséges intelligencia segítségével. Az a helyzet, hogy nagyon sokat fejlődik maga a mesterséges intelligencia, és ugye ez egy 2 éve közöttünk lévő technológia, és én az első napoktól fogva használom, és azt látom, hogy drámai sebességgel fejlődik, fölfoghatatlan. Én tényleg a 90-es évek elejétől követtem, és részt vettem az internet fejlődésében és alkalmazásaiban. Ott is nagyon gyors volt a fejlődés, de hát ott hetekben, hónapokban mértük a dolgokat. Itt viszont én azt látom, hogy napokban, meg néha órákban történnek olyan drámai változások, amiket korábban elképzelhetetlennek tartottunk. Tehát ugye a legfrissebb ilyen történet az az, hogy az Egyesült Államokban ugye a Trump elnök beiktatása után egy nappal bejelentettek egy 500 milliárd dolláros hatalmas nagy mesterséges intelligencia fejlesztést. És néhány órával később, de tényleg néhány órával később kiderült, hogy a kínaiak elindítottak egy olyan szolgáltatást, amit 6 millió dollárból hoztak létre, és versenyképes avval az OpenAI-jal, ami eddig hihetetlen mennyiségű pénzt emésztett föl. És ennek az lett a következménye, hogy egy tőzsdeválság alakult ki az összes mesterséges intelligenciás cég, de a technológiai cégeknek az papírja is annyit vesztettek, amiből 2 ilyen központot létre lehetne hozni, tehát a 500 millió dollár helyett 1 milliárd dolláros veszteséget éltek át ezek a cégek. Tudnék, kiderült az, hogy mindezt egyszerűbben is lehet csinálni, és ez néhány nap alatt történt. És hogy mennyire gyors az egésznek a mozgása, nekünk van most egy olyan feladatunk, hogy egy popzenei adatbázisnak a mesterséges intelligenciás bemutatását kell kialakítanunk, és ebben a projektben a kollégáim néhány nap alatt ki tudták próbálni, hogy mit hoz a kínai mesterséges intelligencia, hogy hogyan működik. Tehát ezek olyan léptékek és olyan viszonyok, amit tényleg nagyon nehéz fölfogni. És azt kell megértenünk, hogyha pedagógusokkal beszélünk, vagy olyanokkal, akik a jövő nemzedékét készítik föl, hogy a gyerekeink egy ilyen munkaerőpiacra fognak kikerülni. Ebben kell helytállniuk, egy olyan világban, ahol már a tárgyszerű tudás, a konkrét tematikus tudás, a lexikális tudás igazából teljesen leértékelődött. De ebben nem azt mondom, hogy erre nincsen szükség, mert ahhoz, hogy tudjunk érvelni, hogy tudjunk gondolkozni, hogy ki tudjuk használni ezeket a szoftvereket, ahhoz szükségünk van tárgyi tudásra. Tudnunk kell, hogy mikor volt a Mohácsi rész, és mikor született Jókai ahhoz, hogy értelmes mondatokat tudjunk megfogalmazni, hogy a kultúránkról, a közösségünkről tudjunk nyilatkozni. De ennek az értéke, a munkaerőpiaci értéke a nulla lesz, hiszen bármilyen információt bármikor elő lehet állítani. Tehát erre egyetlen egy példát mondanék, ami nagyon plasztikus. Az egészségügyben, ugye, hogyha az ember kap egy leletet, akkor általában az szokott lenni, hogyha ez a lelet egy kicsit ijesztő, akkor az ember elmegy egy másik orvoshoz, adott esetben egy magánorvoshoz, és meghallgatja, hogy mit mond erről a leletről. És ugye ezért fizet adott esetben mondjuk 30-40 ezer forintot. Most az a helyzet, hogyha ezt a leletet lefényképezzük, és a mesterséges intelligenciának odaadjuk, akkor ugyanazt a véleményt fogjuk megkapni, amit egy orvos így el tud mondani. Ezt az Egyesült Államokban sokat tesztelték, mi is nézegettük itt az eredményeket, orvosokkal konzultáltunk, hogy ezek mennyire megbízhatóak ezek az elemzések, és hát azt mondják, hogy igen, gyakorlatilag ezekből az adatokból ide lehet eljutni. Az egy nagy kérdés, hogy mondjuk például egy orvos egy másod véleményével mire fog tudni jutni. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesz szükség orvosra, ez azt jelenti, hogy az orvos is, a páciens is ugyanazokhoz az információkhoz és ugyanazokhoz a következtetésekhez tud hozzájutni, és ez fölértékeli az orvosnak a tapasztalatát, a személyes, az emberi tapasztalatát. Ha ezt eszközként tudja használni, és azt tudja mondani, hogy rendben van, nem avval terhelem az agyamat, hogy ezeket az adatokat végignézem és elemzem, hanem ezt megkapom az asszisztensemtől, aki ebben az esetben egy digitális asszisztens, akkor tud avval foglalkozni, ami a legfontosabb a betegével. Tud vele beszélgetni, el tudja neki mondani, hogy mi a probléma, el tudja mondani azt, hogy hogyan lehet tovább lépni. És ugyanígy a tanárnál is. Hogyha azt látjuk, hogy a gyerekünk adott esetben egy szöveget például mesterséges intelligenciával fordít le, nem biztos, hogy ez a világ vége. Lehet, hogy több szöveget fog tudni olvasni.
Tehát nyilván az embernek kell egy nagy tudás, lexikai tudás is a fejében, egy rendszerezés és annak az elvnek a képessége, hogy ezeket az információkat aztán szelektálja, és akkor megmondja, hogy ez a gép ezt csinálja, az a gép pedig azt csinálja. Tulajdonképpen ez egy újabb, mondjuk ilyen háztartási alkalmazottként is felfogható.
Igen, csak ugye a tanárok számára, akik a jövő nemzedékét készítik föl, nekik az a kérdés, hogy hogyan tudják ezt megmagyarázni értelmesen a gyerekeknek. Tehát hogyan tudja motiválni azt a fiatalt arra, hogy tanuljon meg mondjuk azt a 3-400 évszámot, amit annak idején nekem meg kellett tanulnom az érettségére, hogyan tudjuk ezt elérni akkor, amikor ezt a 3-400 évszámot két mozdulattalma ki lehet listázni. Azt gondolom, hogy ehhez tényleg újfajta pedagógiai modellek kellenek, újfajta megközelítések kellenek, hogy megértessük a gyerekekkel is, és valahogy elfogadtassuk azt, hogy ebben a világban is szükség van tárgyi tudásra, mert anélkül nincs kultúra.
Talán, hogyha sikerélményt adunk nekik, én azt gondolom, hogy azzal lehet őket ösztönözni, illetve azzal, hogy a befektetett munka az arányos azzal, hogy ki mennyire elégedett önmagával. Tehát, hogyha én lemásolom a pattársamról, vagy megkérdezem a mesterséges intelligenciától, az ugyanaz, mert nem én vagyok az, aki ezt tudja, és aki ehhez úgy jutott hozzá, hogy a saját agy munkáján keresztül. Tehát szerintem ezt kell megérteniük valahogy, egyszerűen edzeni kell az agyunkat, különben nem fog úgy működni, ahogy működhetne.
Ez nagyon érdekes, amit mond, mert az én számomra volt egy nagyon fontos pont, amikor ezt valaki elmagyarázta, amit most ön mondott, és ugye, hogy fáradtság, tehát, hogy az eredményhez fáradtságra van szükség. Nick Cave nevű zenésznek valaki elküldött a mesterséges intelligencia által gyártott Nick Cave-szerű verseket. Tehát nagyjából ugyanazt csinálta, amit mi csináltunk a Jókaival. Nick Cave verseit próbálta reprodukáltatni mesterséges intelligenciával, és elégedett is volt vele, elküldte az énekesnek avval, hogy na, akkor most itt van, és tessék. És a Nick Cave a következőt válaszolta erre. A Jóisten 6 nap alatt teremtette a világot, és a 7. megpihent. És azért pihent meg, mert fáradt volt. És azért volt fáradt, mert teremtett. És minden teremtéshez fáradtságra van szükség. És teremtés nincsen fáradtság nélkül, tehát hogyha te odaülsz a gép elé, és kinyersz ebből valamennyi szöveget, az sosem lesz művészet. Amikor én írtam ezeket a verseket, mondja Nikkév, akkor én szenvedtem, vagy szerettem. Voltak bennem érzelmek, a gépben nincsen. És ez egy nagyon szép gondolat, nekem nagyon tetszik, hogy valóban az, amit mondott, csak alátámasztani tudom ebből az idézettel, és megerősíteni, hogy igen, az emberi teremtésre, a szellemi munkára nagyon nagy szükség van, és nem fogja kiváltani a mesterséges intelligencia. Maximum hatékonyabbá tesz minket, ahogy a háztartási gépes példájában is szerepel, ugye attól, hogy vannak porszívóink, meg vasalóink, nem dolgozunk kevesebbet, ezt minden háziasszony és mindenki, aki háztartást vezet, tudja. A Vatikánnak az álláspontja az azért hihetetlenül fontos, mert azt mondja, hogy nem feltétlenül a nagy szervezetektől kell várnunk. Természetesen jó az, hogyha a nagy szervezetek lépnek ebben, és vannak is ilyen kezdeményezései, még a Vatikánnak is. De azt mondja, hogy rajtunk felhasználókon áll az, hogy hogyan használjuk ezt a dolgot, hiszen a legvégén nekünk fogják eladni ezeket a szolgáltatásokat, és hogyha mi jó dolgokra akarjuk használni, és egészséges dolgokra akarjuk használni, akkor az egész történet egy jó irányba tud elmenni.
Akkor éljünk ezzel a felelősséggel és a lehetőséggel is, és barátkozzunk ezek szerint a mesterséges intelligenciával. Köszönöm szépen Nyílő Andrásnak, hogy ezt megosztotta velünk, és akkor mindenkit arra buzdítok, hogy nézzen körül az interneten, és keresse a Jókai projektet. Köszönjük szépen!
Én is köszönöm!
A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk hangzott el. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 11 óra 30 perctől.
Az Úr, a dicsérem, áldom az Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Sokan azt gondolják Istenről, hogy a betegség, a szenvedés és a sokféle emberi nyomorúság tőle származik. Ehhez még azt is hozzáteszik, hogy Isten így akarja büntetni a bűnös embereket. Elsősorban a nem hívők vélekednek így, de vallásukat gyakorló emberek szájából is hallani hasonló kijelentéseket, amikor váratlanul találkoznak a szenvedéssel, főként, ha ők annak elszenvedői. A miért büntet így az Isten típusú kérdések mögött ez a téves felfogás húzódik meg. Úgy tűnik, a betegséget és a szenvedést nehezebb elfogadni, de könnyebb érte Istent hibáztatni. Ez az Isten kép valójában teljesen torz és helytelen. Ez az elképzelés Istenről egyáltalán nem felel meg annak, amilyennek Isten megmutatkozik Jézus személyében, s amilyennek Jézus megmutatja előttünk a mennyei atyát. Éppen ellenkezőleg, Isten nem a betegségek okozója. Isten nem leli örömét abban, hogy szenvedések érik az embert. Isten az ember testi és lelki egészségét akarja. Nyilvános működése során ezért gyógyított meg oly sok beteget Jézus, visszaadva nekik a testi egészséget, és hirdette, közvetítette Istentől a bűnök bocsánatát, visszaadva számukra a lelki egészséget. Szenteljük ezt a hetet a betegek szolgálatára, látogatására. Ne csupán együttérzésünket fejezzük ki, hanem legyünk együtt azokkal, akik számára próbatételt jelent a betegség vagy a szenvedés. Hallgassuk meg őket türelmesen.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram című énekeskönyv három éneke, a 227-es, a 140-es és a 103-as hangzik el a szertartáson. Még egyszer a számok, tehát a Szent vagy Uram című énekeskönyv három éneke, a 227-es, a 140-es és a 103-as csendül fel a szertartáson. Ha tehetik, imádkozzanak velünk. Thank you.